Készült.
Országos imanapot tartottak a budapesti Örökimádás templomban február 1-én, amely során a Medjugorjében megjelent béke királynője üzenetét helyezték középpontba. Az imádságos rendezvényen Székely János szombathelyi megyés püspök atya tartott előadást. A következő percekben ezt hallhatják.
Mennyei atyánk, hálát adunk, hogy itt lehetünk a te színed előtt. Hálát adunk, hogy beleárad mi lelkünkbe is a te fényed, a te békéd. Adj nekünk nyitott szívet, taníts minket, vezess minket. Boldogságos szűzanya, kinek a szíve egy hatalmas igen volt a mennyei atya akaratára, aki által az örök ige testet ölthetett. Add, hogy a mi szívünk is hasonló legyen a tiédhez. A mi életünk is legyen igen a mennyei atyának. Örömben és szenvedésben egyaránt. Adj békét a világnak. Áld meg családjainkat, fiataljainkat. Add, hogy egyházunk megújuljon hitben, hitelességben, megtérésben, szeretetben. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves atyákat, nővéreket, látogatás közösség minden kedves tagját, mindenkit, aki átélte Medjugorje csodáját, kegyelmét, azt a helyet, ahol egészen különlegesen közel van egymáshoz, az ég és a föld, mintha szinte összeérne, ahol árad mennyei atya kegyelme. Medjugorje üzenetéről szeretnék néhány szót mondani. Jozó atyának a nagyszerű könyve, az Ötkő című könyv alapján. De először is hadd mondjak néhány gondolatot arról, hogy miért van egyáltalán szükség erre a nagy és erős megtérésre, amire a szűzanya hív Fatimában is, Lourdesban is, és a medjugorjei üzenetekben is. Azért van erre szükség, mert a nyugati ember döbbenetesen eltávolodott a Teremtő Istentől, az életforrásától. A kultúránk emiatt haldoklik. Eltávolodtunk az objektív igazság fölismerésétől, az aszerint való élettől. Hála Istennek nem az egész emberiség az, amelyik a hittől eltávolodott. Ezt is talán jó tudnunk. A vallásos emberek száma az emberiség körében egyáltalán nem csökken, hanem növekszik, ma is. A teljesen vallástalanok aránya a föld lakosságából jelenleg kb. 16%, és ez folyamatosan csökken. 40 év múlva így becsülik, hogy kb. 13% lesz az, aki valóban teljesen vallás nélkül él a földünkön. A keresztények száma a kelet-ázsiai régióban 1970-ben 11 millió volt összesen, a régió 1,2%-a. Most 171 millió, a régió 10%-a. Afrikában 1910-ben, tehát kb. 110 évvel ezelőtt összesen 12 millió keresztény volt. A kontinens 9%-a. Ma 630 millió keresztény van, a kontinens 49%-a. A hívő emberek száma egyáltalán nem csökken a földünkön. Miért nem? Mert ezt diktálja, errefelé vezeti az embert, ezt diktálja a szíve is, és az értelme is. Az értelmünk keresi azt, hogy ez a gyönyörű, ámulatba ejtően szép világ honnan van, mi az oka, honnan van az élet, Mi tette lehetővé azt, hogy a hatalmas, gyönyörű univerzum létrejöjjön, ezen belül megjelenjen az élet, az ember, mindenki, aki gondolkodik, az eljut annak a felismeréséig, hogy ennek kell, hogy legyen elégséges oka. Einstein például azt mondta, hogy amikor új, gyönyörű törvényeket sejt meg, mindig azt érzi, hogy olyan, mint egy kisgyerek, aki betévedt egy régi, különleges könyvtárba. Leemel egy-két könyvet, lapozgatja őket. Nagy részét nem érti, de egy-két dolgot megért. És egy dologban teljesen biztos, hogy ezeket a könyveket valaha valakinek ki kellett gondolnia és le kellett írnia. Nemrég tért meg az Egyesült Államok egy híres ateista filozófusa, Anthony Flew, aki körülbelül 70 éves koráig minden előadásában arról beszélt, hogy a vallás képzelgés, vágyaink kivetítése, el kellene felejtenünk. És aztán egyre többet hallott a sejtek csodálatos, bonyolult, gyönyörűen összehangolt működéséről, a DNS-ről. A DNS-ről, amelyben nem 5 bázispár van, nem is 10, a legegyszerűbb működőképes DNS-ben 160 ezer körüli bázispárnak kell pontosan megfelelő sorrendben lenni, különben nem működik. És eden kívül is a sejt egy hatalmas csoda, ahogyan az energiát termeli. A sejthártya hogyan valamit beenged, valamit nem. Anthony Flew, ahogy erre rácsodálkozott, rádöbbent, hogy ennek kell, hogy legyen elégséges oka. E mögött valami végtelen bölcsesség, értelem, szépség rejtőzik. Ez diktálja az ember értelme, és ez diktálja a szíve is. Tudjuk a szívünkkel is, hogy nem csak az létezik, amit megfoghatunk és megszámolhatunk. Létezik például a Mozart Requiem szépsége. Nem megfogható, nem bizonyítható, matematikailag nem leírható, mégis valóság. Létezik a szeretet. Nem kimutatható a vérünkből, a sejtjeinkből, nem lemérhető. Mégis a leghatalmasabb valóság, ami az emberi életet irányítja, nem csak az létezik, amit a tudós a kémcsövével lát vagy megmér. A valóság ennél sokkal több, gazdagabb és mélyebb. Nem csökken a vallásosok száma azért sem, mert vallásos embereknek világszerte sokkal több gyermeke születik, mint nem vallásosnak. Ez így van a legszegényebbek között, de középosztályban, és a legjobb módúak között egyaránt. Illetve a világon szerte szét nagyon sok felé, rengeteg megtérés van ma is. Kínában például, Távol-Keleten, nagyon sokan keresik az élet értelmét, és rá is találnak. Vagyis ez a fajta válság, amit átél a nyugati társadalmunk, ez nem az egész emberiségre érvényes, ez nagyjából Nyugat-Európára és részben Észak-Amerikára érvényes. Mi ennek az oka? 16. Benedek pápa többek között két fontos okot jelölt meg. Az egyiket így nevezte, az ész önkényes önkorlátozása. És ezen azt értette, hogy a modern nyugati ember azt gondolja, hogy csak az komolyan megismerhető igazság, komolyan veendő igazság, amit természettudományos módszerekkel meg lehet mérni, be lehet bizonyítani, kémiailag, fizikailag. A többi érzelem, szubjektív, mítosz, vágyak, álmodozás, sekrestjében talán szabad, de a társadalom komoly helyein, a nyilvánosságban semmi helye nincs. A valóság legmélye, hogy miért vagyunk, honnan van a világ, van-e erkölcsi törvény, mit remélhetünk, mit kell tennünk. A valóság legmélye, ezt gondolja a modern ember, nem megismerhető. Ezek szubjektív érzések. Benedek pápa nagyszerűen rámutatott arra, hogy nem arról van szó, hogy a modern ember rádöbbent, hogy sajnos nem tudom megismerni a valóság legmélyét, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy nem is megismerni akarja, mert sejti, hogy ha megismerni akarná, akkor alázatosan, aszerint a gyönyörű isteni harmónia szerint kellene élnie, ami bele van rejtve a teremtett világba, az atomokba, a galaxisokba, a sejtjeinkbe, a lelkünkbe, a gyönyörű isteni rend. Ha megismerni akarnánk, e szerint kellene élnünk. A mai ember ez ellen zsigerileg lázad. Nem megismerni akarja a világot, hanem használni. Lehetőleg korlátlanul a saját testét, az életét, a föld ásványkincseit. Korlátlanul akar bánni önmagával, a világgal úgy, ahogy éppen neki tetszik. Nem megismerni akarja, hanem használni. Ebben a zsákutcában van a modern nyugati kultúránk. C.S. Lewis, egy híres angol gondolkodó, mondta, hogy ha a gyerekeket kis hajókhoz hasonlítanánk, akkor a mai gyerekeknek a mi társadalmunk egy nagyon korlátolt nevelést ad. Arra tanítjuk őket, hogy hajózz úgy, hogy ne ütközz a másik kicsi hajónak. Légy toleráns, ne bántsd. És ez nagyon szép, nagyon fontos, de a hajózáshoz, hogy ez sikerüljön, hogy az élete sikerüljön, nagyon kevés. Kellene arról is beszélni, hogy hajózz úgy, hogy az életet hajója el ne süllyedjen. Hogy tud győzni a lehúzó erők fölött. Az önzés, a lustaság, keserűség, szenvedélyek, a bűnök rabláncai fölött, hogy ezeket el tud szakítani, az életet hajója szépen tudjon siklani a vízen. De ahhoz, hogy a hajózás jól menjen, még ez is kevés. Mert leginkább arról kellene beszélni, hogy van-e egyáltalán kikötő, és merre van a kikötő az egész életnek. Van-e értelme, oka, célja, miért vagyok? A mai gyerekek és fiatalok erről szinte soha semmit nem hallanak. A lelkük mélyén azt sejtik, hogy a halál után jön a nagy semmi. És akkor az élet nem áll a számukra másból, mint fölépíteni egy gyönyörű házat élményekből, emlékekből, emberi kapcsolatokból, nagy fáradtsággal, sok szenvedéssel fölépíteni az életünk házát, emlékeket, élményeket, kapcsolatokat, csak azért, hogy a végén majd az egészet ejtsék a süllyesztőbe, megszüntessék, megsemmisítsék. Az egész élet válik értelmetlenné. Az ember azt gondolja, hogy a vége a semmi. Sajnos egyre több fiatal ezzel a rémülettel, keserűséggel, belső ürességgel a szívében él. Ez a nyugati kultúránk legfőbb betegsége és baja. Benedek pápa megemlít még egy nagyon alapvető problémát, ezt éppen csak fölvillantom, ami szintén ott van nyugat válsága mögött. A szabadság fogalmának a teljes félreértése, eltorzulása. A mai ember azt gondolja, hogy akkor vagyok szabad, ha korlátlanul bármit megteszek, ami csak eszembe jut. Amit éppen szeretnék, ebben senki ne szóljon bele. Az én életem. Én döntöm el, az én értékeim. Semmilyen korlátot magam előtt nem tűrök. A szabadság a modern ember számára korlátlanságot jelent. És kicsit elfelejtik azt, hogy sok emberi szabadság van, ezek néha egymással ütköznek is, valahogyan ezeket egyeztetni, összehangolni kellene. És ez kellene valami támpont, ami alapján összehangolhatjuk a sok-sok egyéni emberi szabadságot. Kellene egy objektív mérce. Elfelejtik azt is, hogy nem csak mi emberek létezünk a világban, létezik maga a teremtett világ, növények, állatok, a bioszféra, az univerzum. Létezik egy objektív világ, ebbe kellene bele simulni az emberi szabadságnak. Az ökológiai katasztrófa egyre fenyegetőbb réme, egy üdvös kiózanodás a kicsit nagyképű modern embernek. Arra tanítja ez a mai embert, hogy akármit nem tehet meg ezzel a világgal. Ennek vannak kőkemény objektív törvényei, vagy e szerint élünk, vagy önmagunkat pusztítjuk el. És a modern ember, amikor a szabadságot abszolutizálja, azt is elfelejti, hogy boldogok azáltal lehetünk, ha szeretünk. Az ember lényege szerint társas lény, aki kötődik, kapcsolódik. Ha valaki egy másik emberhez őszintén kötődik, abból rengeteg kötelezettség is fakad, hogy a magyar nyelvünk ezt zseniálisan tudja. Kötődés, kötelezettség, kötelező. Mert van egy kötél, egy kötelék, egy elkötelezettség, ami minket összeköt. Ha egy édesanya igazán szereti a gyermekét, akkor rengeteg minden a számára kötelező lesz. Hogy éjszaka, ha sír, fölkelek. Nagyon sok mindenről lemondok, érte, szolgálom őt. És ha egy édesanya ezeket nem érzi kötelezőnek, akkor nem is kötődött soha igazán a gyermekéhez. Ha egy férj kötődik a feleségéhez, rengeteg minden a számára kötelező lesz, hogy mindig tisztelettel szólok hozzá. Boldogítom, udvarolok neki, időt szánok rá, próbálom megérteni. És ezek nem kötelezőek egy férfi számára. Akkor nem is kötődik igazán a feleségéhez. A kötődésből kötelezettség fakad. A kötelező dolgok nem ellenségeink. Az igazi szabadság nem a valóságtól elszakadó önkény. Benedek pápa arra is rámutat, hogy sajnos a mai ember azáltal, hogy a szabadságot abszolutizálja, eltorzítja, lassanként képtelenné válik arra, hogy igazán boldog lehessen. Mert a boldogságunk pontosan abban áll, hogy az életünket odaadjuk, hogy kötődünk, hogy szeretünk. A szabadság abszolutizálásával pont ez az út válik lehetetlenné a modern ember számára. Visszatérve, ez a háttér, amelyben megszólal a szűzanya hangja Fatimában, Lourdesban, Medjugorjéban. És az alapüzenet az, hogy térjetek meg. Az európai kultúra haldoklik. A szűzanya megtérésre hív. És ahogy Jozó atya mondja, 5 követ ad a kezünkbe, mint a kicsi Dávidnak, hogy legyőzze Góliátot. Hogy győzzünk a bűn fölött, a lehúzó erők fölött. Ad 5 különleges fegyvert, 5 különleges erőforrást. Az első kő az imádság, a rózsafűzér. Afrikában volt egy idős afrikai ember, nagyon-nagyon egyszerű, írástudatlan. És minden mise után ott maradt, a tabernákulum előtt, térdelve 3-4 órát, 1 órát. És a fiatal atya csodálkozott, egyszer odament hozzá, megkérdezte, hogy mit csinál itt, ilyen hosszú ideig. Az öreg afrikai elcsodálkozott, elgondolkozott, elmosolyodott, s végül azt mondta, oda tartom a lelkemet a napba. Imádkozol-e? Van-e időd Istenre? A Gyozó atya mondja, az imádság az élő hit megnyilvánulása. Ha hiszel abban, hogy ő valóság, akkor ő a legfontosabb személy az életedben, akivel szívese van. Aki nem imádkozik, annak alig-alig van hite, a sötétségben él. Amikor az ember nem imádkozik, olyanok vagyunk, mint egy edény, ami lefelé van fordítva a föld felé, hiába esik a kegyelem esője, semmi nem kerül bele. Isten szeretete mindig árad, csak legtöbbször egyesek néha az életüknek egy hosszú szakaszán át abszolút nem is figyelünk rá. Ha valaki imádkozik, az edényt megfordítja az ég felé. A szíve olyan lesz, mint Máriáé, akinek az élete egy hatalmas igen volt Istennek, és az edény megtelik. Ha bemegyek a kápolnába a püspökségen, mindig azt érzem, hogy a napomnak ez a legjobb része. Árad valami hatalmas békesség. Néha a legjobb gondolatok is ilyenkor jönnek, amit meg kéne tennem, akit föl kéne hívnom, akire oda kéne figyelnem. A szűzanya különlegesen kéri a rózsafűzér imádságát. Rózsafűzér egyszerű ima. Annak az embernek az imája, aki nem akar Istennek okos dolgokat mondani. Mit is tudnánk mi mondani az Istennek, aki mindent tud, minden gondolatunkat ismeri? Az imádság lényege nem az, hogy okos, bölcs, szép gondolatokat, mondatokat megfogalmazzunk, hanem az, hogy befogadjuk őt, az ő titkait, a szeretet nagy titkait, hogy emberré lett értünk, hogy életét adta értünk, hogy legyőzte a halált és a bűnt. A szűzanya szívével együtt lépünk oda Isten szeretetének nagy titkaihoz. Betlehemben tanulhattam 3,5 évig. Rengeteg időt töltöttünk a születés barlangban, ahol Jézus a világra született. Igen gyakran csütörtök délutánonként a szabad kiránduló napunknak a végén bementünk a születés bazilikába, és ott térdeltünk 1 órát, 2-t a kövön, és lassanként szinte a szemeim előtt láttam a kicsi Jézust, ahogy ott fekszik a szalmán, az újszülött kicsi Istenembert. És lassanként azt értettem meg, hogy talán azért lett az Úristen ilyen módon emberré, végtelen egyszerűségben, hogy merjük végre elhinni azt, hogy semmi más nem akar tőlünk, mint önmagát akarja nekünk adni, a kezünkbe adni. Hogy merjük végre őt a kezünkbe venni, átölelni. Mi emberek vagyunk néha annyira bonyolultak, tele hátsó gondolatokkal, görcsökkel. Isten bizonyos értelemben végtelenül egyszerű. Semmi más nem akar, mint önmagát nekünk adni. Egyszerű, mint egy gyermek. Mint egy bölcs, idős ember. Nincs tele bonyolult, sokféle rejtett, hátsó és egyéb gondolatokkal önmagát akarja a kezünkbe adni. Az örvendetes rózsafűzér mondásakor eszéljük át. szinte mi is a kezünkbe vesszük őt. Sokat imádkoztunk az olajfák hegyén, a Getsemáni kertben is. És igen gyakran eltöprengtem azon, hogy mi is történik itt Krisztusnak a lelkében. Amikor kimondja, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el ez a pohár, ne kelljen kiinnom. Újra és újra ismétli, és vért izzad. És talán lehet azt mondani, ez volt ott az érzésem, hogy az Úr Jézus, aki valóságos ember is volt, kicsi gyermekként meg kellett tanulnia beszélni, mert nem tudott. Megtanulta az emberi szavakat, akinek volt emberi értelme is, kérdezett, hogy ki az, aki megérintett engem, mert éreztem, hogy erő megy ki belőlem. Az Úr Jézus, aki valóságos ember, talán az emberi értelmével teljesen ezt nem látta át, hogy miért kell neki ezen a rettenetes keresztúton végigmenni. Miért ez a megváltás útja? Ez nem egy hideg, értelmi belátás volt, hanem sokkal mélyebben született meg a lelkében az igen. Minden zsigerével, egész lényével érezte az, hogy ez a mennyei Atya akarata. Nem tudta, hogy miért, de érezte, hogy ez az út. Ezért mondott igent. Az ő élete hatalmas nagy igenje volt, amiért megküzdött, vért izzadt. És utána már a keresztúton végtelen békesség van benne. Ott már nincs benne kérdés. Nem a lábai vitték föl a Golgotára, hanem az Atya iránti hűsége, az irántunk való szeretete. És így könyörög, Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Jézus a keresztúton nem volt ideges, nem volt keserű, nem volt benne semmi sértettség, hogy mennyi jót tettem, és ez a jutalom. Leköbdösték, megalázták, ő végtelen békességgel vitte föl a keresztjét. Azt mondta, Atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. A mi igenjeink is ilyenek kellene, hogy legyenek, egy házastársi igen, a hivatásunkra kimondott igen, olyan, mint a Getsemáni kerti, hatalmas nagy igen. Az ember egész lényével érzi, hogy ez a mennyei Atya akarata, és utána ezt az igent végigvisszük egy életen át, benne élünk. Végig zengi az életünket. Alapkérdésünk már nincs. S ha keresztet is kell hordoznunk, nem leszünk tőle idegesek, nem leszünk keserűek. Milyen a te életed igenje Istennek, családodnak, hivatásodra? Hogyan hordozod a keresztjeidet? A fájdalmas olvasóban ezt éljük át. A szűzanyával együtt járjuk a keresztutat, és Jézus tanít élni, tanít keresztet hordozni. A dicsőséges olvasóban átéljük az élet győzelmét a halál fölött, a múlandóság fölött, a Teremtő Isten erejét, aki megalkotta a világot, előhívta a gyönyörű, hatalmas univerzumot, a semmiből alkotott mindent. Ugyanez a Teremtő Isten van ott jelen, húsvét hajnalán is, amikor legyőzi a halált, és újjáteremti az életet. A második kő az eukarisztia, a Szent Mise. Isten nem csak megteremteni akart minket, nem csak szólni akart az emberiséghez a proféták által, nem csak testet akart ölteni, nem csak meg akart értünk halni, Az Úristen önmagát akarta ételül adni nekünk. Át akar minket ölelni, egy akar velünk lenni. Ez a nagy műnek, az üdvösség a teremtés művének a csúcspontja. Ahogyan mondja a II. Vatikáni zsina, csúcs és forrás. Lelki életünknek a leggyönyörűbb, leghatalmasabb pillanata, amikor magunkhoz vehetjük őt. 304-ben a mai Tunézia területén, akkoriban a várost így hívták, Abitine, elfogtak keresztényeket azért, mert szent misére mentek, pedig tilos volt. Életüket kockáztatták azért, hogy misén lehessenek. És a helytartó csodálkozva kérdezte, hogy tudtátok, hogy tilos. Miért mentetek? Mire a vértanúk ezt felelték latinul, sine dominico, non possumus. Vasárnap nélkül, az Úr titkai nélkül nem tudunk élni. Mi mai keresztények érzünk-e valamit ehhez hasonló módon, abból a ragaszkodásból, hűségből, amiért ők képesek voltak az életüket adni. Amikor sokan, ha már egy kicsit esik, kicsit hideg a templom, fáradtak, nehezen kelnek föl, már nem is jönnek. Az Úr dolgai nélkül, vasárnap nélkül nem tudunk élni. Medjugorje középpontjai, szíve, nem a szűzanya, nem a látnokok, az eukarisztia, a szent mise, Jézus, a szentségimádás. A szűzanya oda vezet bennünket. Volt egy grófnő, aki nagyon sok időt töltött az eukarisztia előtt, és kérdezgették őt, hogy mit csinálsz ilyen hosszú ideig, ott a tabernákulum előtt. Mire a grófnő ezt felelte, mit csinál a koldus a király előtt? Mit csinál az éhező a terített asztalnál? Mit csinál a beteg az orvosnál? Mit csinál a menyasszony a vőlegénynél? Hogy mész az eukarisztia elé? Hogy jössz szent misére? Mint menyasszony a vőlegényhez? Józó atya azt írja ebben a könyvben, hogy az eukarisztia gyógyít, újjáteremt, átalakít. Ahogyan Szent Ágoston is mondja, akit idéz Józó atya, de egy titokzatos kenyér, nem mi alakítjuk át a saját testünk anyagává Jézusnak a testét, fordítva történik. Ő alakít minket. Ő változtat át minket. Amikor a pap kimondja, hogy ez az én testem, mondja Szent Ágoston, gondol a kenyérre, amely Krisztus teste lesz. De egy kicsit gondol a templomban levő népre is, akikről Pál apostol azt mondja, hogy az egyház Krisztus teste. Az ő testét esszük, hogy az ő testévé váljunk. Kezévé és lábává, akiken keresztül szeretni tud, segíteni tud, adni tud. Az eukarisztia átformál. Ismertem fiatalon egy idős nővért, akinek az élete nagy középpontja a szent mise volt. Ifjúsági hittanra járt a mi csoportunkba. Süteményeket is gyakran hozott, kirándulásainkra eljött. A ferences atyát, aki velünk foglalkozott, amikor kórházba került, ő látogatta talán a legtöbbet, ő szerezte neki a kórházi helyet. És aztán, ahogy a nővér, aki ápolóként dolgozott egyébként, nyugdíjba került, visszaköltözött a kicsi faluba, ahonnan származott, de ott nem volt már minden nap szentmise. És a nővér azt mondta, hogy ő mise nélkül nem tud élni. És elkezdett keresgélni egy olyan helyet, ahol esetleg valami kis szolgálat fejében lakhatna, és tudna minden nap szentmisére menni. És hallott egy papról, aki sajnos inni kezdett. Így is nevezték, hogy a korhelyi pap, néha az útszéléről szedték föl. Nővére, hogy ezt meghallotta, egyből érezte, hogy talán neki itt a helye. Kopogtatott. Mondta az atyának, hogy mindenfajta munkát szívesen vállal. Tud orgonálni is, sekrestjét is megoldja, takarítja a templomot, ha kell, főz. Atya megörült, kérdezte, hogy mennyi fizetést kérne. Mire a nővér azt mondta, hogy neki nem kell semmi fizetés. Az ő jutalma az lesz, hogy minden nap ott lehet a szentmisén. Atya elcsodálkozott, régen hallott ilyesmit kimondani, ennyire őszintén, fölvette a nővért. Nővér egy ideig figyelte az atya szokásait, hogy szerzi be az üvegeket, hova rejti. Aztán egyik délelőtt leszitta az atyát, kicsit úgy, mint édesanyja a gyerekét, hogy nem szégyelli magát papként így élni, kettős életet. Miért nem próbál talpra állni, újrakezdeni? Az Úristen erre hívta őt meg valaha, emlékezzen rá vissza az első szeretetre. Az atya nem válaszolt semmit, a nővér szavainak súlya volt, ott volt mögöttük az élete. Mintha jelezte volna az atya, hogy ha tud segíteni, akkor próbálja meg. Nővér ettől kezdve egy kicsikét átvette a ház fölött a irányítást, bevásárlásokat és minden egyebet, az atya pedig letette a poharat. Lassanként az atya arca átalakult, mi látogattuk a nővért, néha láttuk az atyának a csodálatos átváltozását is. Az arcvonásai kisímultak, mosolygós lett. Újra elővette az imakönyvét, és a templom újra megtelt. Az emberek azt mondták, a nővér csodát tett. Nem is annyira az atya miatt jöttek, kíváncsiak voltak erre a különleges idős nővérre. Aztán a nővér beteg lett, csontrákot kapott. Óriási fájdalmai voltak. Morfiumot nem volt hajlandó elfogadni. Azt mondta, józanul tiszta fejjel akarja végigvinni ezt a keresztet. Papokért ajánlotta föl, akikért egész életében annyit tett. Nagyon sokan megfordultunk a beteg ágya mellett, Budapestről a ifjúsági csoportból. Soha nem panaszkodott egy fél szóval sem. Néha folytak a könnyei a fájdalomtól, mindig mosolygott. Sokan vittünk el onnan egy-egy mondatot örökségül egy életre. Krisztus testével táplálkozott, és az ő élete is megtört kenyér lett, amelyből sokan táplálkozhattak. Az eukarisztia, ha hitelesen vesszük, minket alakít és formál. A harmadik kő, a Biblia. Nem betű, hanem lélek és élet. 14 évesen olvastam végig egy nyáron a teljes Ószövetséget, egy néhány hét alatt. Óriás élmény volt. Annak ellenére, hogy rengeteg mindent a Bibliából nem értettem. De a Biblia hatalmas erejét, szépségét átéltem. Egy helyen az egyik próféta, Ámosz, megpróbálja elmondani, hogy ő miért lett próféta. És azt mondja, ordít az oroszlán, ki ne rettegne, szól az Isten, ki ne profétálna. Ahogyan, ha valaki hallja a pusztában az oroszlán hangját, az egész teste reszket. Ámosz azt mondja, hogy ő is ilyesmit élt át. Érezte a hatalmas, végtelen Isten jelenlétét. Egész testében reszketett. Érezte, hogy izzanak a kövek. Érezte, hogy betör Isten az életébe, és mindent kér, hívja őt. A proféták ezt a tüzet akarták belerejteni a soraik közé, akkor kezdjük érteni a Bibliát. Ezt a tüzet a sorok között érezzük. Józsua atya így írja, a Biblia nem könyv, hanem egy személy. Szíve van, lélegzik és él. Ott van-e a házi oltáron? Ott van-e, mint mindennapi kenyér? Elmélkedünk-e Jézusnak szavain, tettein? Próbálom-e magamat is ezekbe az evangéliumi szavakba, tettekbe belehelyezni és hallani, ahogyan Jézus hozzám szól, engem alakít? A negyedik a böjt. Medjugorjének az üzenetei mind egyszerűen evangéliumiak. Az imádság. Jézus azt mondja, kérjetek és kaptok. Vagy máshogy azt mondja, hogy példabeszédet mond arról, hogy szüntelenül kell imádkozni, és soha nem szabad belefáradni. Az eukarisztia azt mondja, vágyva vágytam rá, hogy ezt a lakomát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Azt mondja, az én testem valóban étel. Aki engem eszik, az általam él. Ha nem eszitek az emberfia testét, nem lesz élet bennetek. És ugyanilyen a böjt is. Jézus 40 napon át, a küldetése előtt a pusztában böjtöl, keményen, mindent odaadva, készül a hatalmas küldetésre. Tanítványainak azt mondja, ha majd elveszik a vőlegényt, azon a napon, majd a tanítványai böjtölni fognak. Medjugorje történetében talán ismerjük, hogy a böjt akkor került középpontba, amikor a legelső napokban házi őrizetbe kerültek a gyerekek, és Jákov meg tudott szökni egy autónak a csomagtartójában. Így vitték át templomhoz, ő gyorsan oda ment az oltárhoz, és ott mondta el, hogy a szűzanya böjtöt kér. És akkor az emberek, akik zsúfolásig megtöltötték a templomot, aggódtak a gyermekek miatt, hogy mi lesz velük. Egy hatalmas tapssal válaszoltak, és valaki azt mondta, bármit kér a szűzanya, megtesszük. És akkor elindult egy hatalmas böjt. Az egész falu böjtölt. 3 napon át szinte semmit nem ettek. Aztán a 3. napon tömegesen elkezdtek tódulni a gyóntatószékekhez. Józsua atya akkor összehívta az egész környék papságát, tulajdonképp a gyónásnak a gyakorlata is ehhez a néhány naphoz kötődik. Böjt. A böjt által szabadul valaki a lehúzó erőktől. Kivívja ebben a szabadság harcban a lelke szabadságát, hogy szárnyalni tudjon, hogy semmi ne kösse gúzsba. Sokfajta böjtöt kell gyakorolni, nem is csak az ételtől valót. A gondolatok és a szemek böjtjét. Mi az, amit nézel? Aki sok szennyeset néz. Józsua atya így mondja, az a másik szennyének a tároló házává, tárhelyévé lesz. Olvastam egy érdekes esetet, egy édesanyja megtudta, hogy a lánya egy eléggé erkölcstelen filmet szeretne megnézni a moziban. És hát nem nagyon tudta erről lebeszélni. Készítette az esti salátát, és hirtelen gondolattal a szemetes edényből jó sok szemetet ráöntött saláta tetejére, és keverte tovább. Kamasz lánya döbbenettel nézte, kérdezte, hogy mit csinálsz. Mire az édesanyja mondta, hogy hát azt gondoltam, hogyha téged olyan nagyon nem érdekel, hogy a lelkedet teleteszik, a szellemedet, a gondolataidat szennyel, akkor gondoltam, az se zavar, ha gyomrodba is kerül egy kicsike. a szemek bőjtje, mennyire fontos lenne újra tanulni. Szóbőjt. Feleségeknek például kevesebb panasz, kevesebb kritika, több dicséret. Mennyire kell a családok békességéhez. Érzelmek bőjtje, mondja Józó atya. És ezen azt érti, hogy sokszor valakit nagyon elborít, például a sértődöttség. Bezárul férjével szemben, családtagjaival, szeretteivel szemben, ahelyett, hogy megpróbálná esetleg, ha lehetséges, megoldani a problémát, szeliden kérni, kimondani, de mindenek előtt megőrizni a szeretetét, a szíve nyitottságát. Józó atya ezt mondja, az ima és önmegtagadás olyanok, mint két szárny, amelyek együtt tudják emelni a lelket. És végül az ötödik, havi szentgyónás. Egy híres pszichológus Jung mondta azt, hogy tulajdonképpen az egész emberiségnek, katolikusnak kellene lennie, hogy gyónhassanak, letehessék a terheiket, mert rengeteg ember ettől szenved, elásott, eltemetett gennyező sebektől, amelyek nem tudnak gyógyulni. Talán ismerjük Námán történetét, aki leprás volt. És a gyógyulásához ezt kérte tőle a próféta, hogy menjen le a Jordán partjára. Mosakodjon meg 7-szer egymás után, és akkor tiszta lesz. Námán sikeres hadvezér volt, mindig díszes, csillogó, arannyal, ezüsttel, drágakövekkel díszített ruhákban. Győztes hadvezér. Most ezeket a díszruhákat a főtisztjei előtt, a katonái előtt le kellett volna tennie. És megláthatták volna, hogy ő nem csak egy vitéz hős, győztes hadvezér, hanem egy szerencsétlen beteg ember is. Námán ettől a pillanattól rettegett. Majdnem ott is hagyta a próféta küldöttjét, és indult haza. De ez volt a gyógyulásának az ára. A mi gyógyulásunk ára is ugyanez. Amíg valaki a bűneit, az élete sebeit rejtegeti, azok gennyesednek, nem tudnak gyógyulni. Ha beengedjük oda Isten fényét, akkor az Úristen gyógyít, alakít. Papként, ha az ember Medjugorjében van, egyik legnagyobb élmény a gyóntatás. Amikor látjuk, hogy árad a kegyelem. Látjuk azt, hogy emberekben mennyi jó van, mennyi törekvés, mennyi igyekezett, talpraállás, vágy, hogy az életük igazán tiszta és szeretettel teli legyen. Ismertem valakit, aki hosszú időn át nem gyónt, több mint 3 éven át nem tudta magát rávenni, és aztán nagy nehezen elment, férfi becsületesen mondta el a bűneit, nem szépítette, nem magyarázgatta, nem kisebbítette, fehéren-feketén kimondta, amit tett. Aztán hazament, és hogy később elmondta, következő éjjel szinte egy percet sem tudott aludni. Annyira boldog volt. Azt mondta, utoljára talán, amikor szerelmes volt, akkor élt át hasonlót a feleségeivel való megismerkedésük utáni hetekben. Úszott az örömben, mintha újjá született volna. Megyek-e a megtisztulás forrásához? 5 követ ajánl nekünk a szűzanya, hogy küzdjünk a szeretetért, a hitért, úgy, mint Dávid Góliát ellen, hogy a szívünkben, családjainkban és a világban is Isten szeretete, az ő békéje uralkodjon.
Országos imanapot tartottak a budapesti örökimádás templomban február 1-én, amely során a Medjugorjéban megjelent béke királynője üzenetét helyezték középpontba. Az imádságos rendezvényen Székely János szombathelyi megyés püspök atya tartott előadást. Az elmúlt percekben ezt hallották.